Próbálnak megszabadulni a Vörösiszabtól Devecseren és Kolontáron, mossák a házakat, de sokan már lemondtak otthonukról. Elpusztult állatok a vörösre festett folyópartján gipszel, savval próbálják megakadályozni, hogy a marcal a Rába felé vigye a lúgot. Budapesten, más városokban és Aradon is a vértanúkra emlékeztek. Október 6-án nemzeti gyásznap van a tiszteletükre. És havonta több ezer forintos megtakarítást hozhat az új adócsomag, az egykulcsos adó biztos, az egygyerekesek is kaphatnak kedvezményt. Jó estét kívánok! Kétségbeesett küzdelmet vívnak a Vörösiszap maradványaival a devecseriek és kolontáriak. Mossák a házfalakat, az utakról, járdákról közmunkások gyűjtik az iszapot. Az ár olyan pusztítást végzett a házakban, garázsokban, kertekben, hogy sokan arra készülnek, hogy feladják és nem költöznek már vissza. Közben majdnem kész az a három lépcsős gyűrű, amellyel a kolontárhoz közeli Vörösiszap tározót erősítik meg ott, ahol átszakadt a töltés hétfőn.
Hajnalra készült el Kolontáron, az a honvédségi pontonhíd, amellyel ismét összekötötték az eddig kettévágott falut. Az elzárt részeken éjszaka is keresték az eltűnteket, reggel pedig a lakókat is visszaengedték a házaikba.
Ez szoba volt. Valamikor az is szoba volt. Ott a lányom aludt. Mit lehet ebből csinálni? Mit?
Az egész lakását elöntötte a Vörösiszap ennek a kolontári férfinak.
Az összes pénzünk elment. Semmink. Két forintunk nincsen. A nejem franciára dolgozik, most az gyűjti, azok a munkatársai gyűjtik neki a ruhákat. Ma azért el voltunk. Most hoznak valami élelmiszert meg. Semmit.
A legtöbb ház így néz most ki a faluban. A falak leomlottak, az autók összetörve állnak a garázsban, a kerteket és a lakásokat teljesen beborítja a Vörösiszap. Kolontár emléket is állít az eddig megtalált négy halálos áldozatnak és az óriási pusztításnak.
Jegyzőúrral történt egyeztetés után úgy döntöttünk, hogy a katasztrófa miatt október 4-ét Kolontáron gyásznapán nyilvánítjuk.
Devecseren már így próbálnak megszabadulni a házakat ellepő üledéktől, lavorral merik ki az iszapot.
Milyen magason volt benne a vize?
Az új plazmatévé és a számítógép is az utcán végezte, de ezeknek a ruháknak sem veszik már hasznát az emberek. Pedig reggel óta locsolják az utcákat, és a városba is egyre több önkéntes érkezik, hogy segítsenek a takarításban és a mentésben.
Ez a maga ház?
Az.
Ez volt a háza.
Ez kéne lakhatóval tenni a polgármester által. Azt mondta, visszalehetne költözni.
Ami egykor szoba volt, az most olyan, mintha terasz lenne. A házak belseje pedig mindenre hasonlít, csak otthonra nem.
Szakértők szerint még hosszú heteket is igénybe vehet a helyreállítás. Azt mondják, az a cél, hogy térre mindenkinek legyen fedél a feje fölött. A helybeliek azonban úgy gondolják, hogy ezekben a házakban már soha többé nem térhetnek vissza. A híradót Ivanics Anna tudósította Devecserből.
Az iszap takarítása tehát, ahogy látták, elkezdődött. Devecseren van kollégánk Mozer Zoltán. Jó estét, szervusz Zoli! Mennyire hisznek a helyiek és a nekik segítők abban, hogy helyre lehet egyáltalán még állítani a házakat, utcákat? Tehát nekünk innen úgy tűnik, hogy vannak, akik már feladnák.
Szervusz, jó estét kívánok! Hát a helyiek egyre kevésbé a segítők, azért valamennyire próbálják őket bíztatni. Az a legnagyobb probléma, illetve többen felvetették azt most mindkét településen volt lakossági fórum, hogyha valahogy sikerülne is megtisztítani a házakat, a lakásokat, nagyon félnek attól a helyiek, hogy a környéken, a réteken, az erdősávokban megmarad ez a bizonyos vörösiszap, és hogyha ez megszárad, akkor azt fújni fogja a szél a porát, és ezt pedig már lehet hallani, hogy belélegezve veszélyes lehet. Ettől aggódnak hosszú távon.
Zoli, a kárfelmérés az zajlik már? Kik végzik, ha zajlik? Illetve biztatják valamivel az ottaniakat?
Ma engedték be a területre, az elöntött területekre először a biztosítók szakembereit is. Ma még konkrét kárfelmérést nem végeztek, inkább csak terepszemléztek. Holnap kezdik majd meg az érdemi munkát.
Zoli, egyelőre köszönjük, hamarosan kapcsolunk majd még a helyszínre. Kedden temetik a megtalált négy áldozat egyikét, azt a férfit, akit autójával együtt sodort el az iszap. Október 12-én előbb misét tartanak az elhunytak emlékére, majd a kolontári temetőben eltemetik a 34 éves fiatalembert. Három idős helybélit még mindig keresnek. A független hírügynökség összesítése szerint még több mint 60 embert ápolnak az ország kórházaiban, különböző fokú égési sérülésekkel. A Vörösiszap közben elérte Győrmoson Sopron megyét a Marcal folyón keresztül. A lúgos anyag a Rába felé tart, amely később a Dunába ömlik. A Marcalba tegnap óta folyamatosan szórják a gipszet. A szakemberek azt remélik, hogy ez megköti a szennyeződést. De ma egy másik technikát is alkalmaztak, sósavval próbálták közömbösíteni a lúgot. A folyó felső szakaszán már szinte az összes hal elpusztult.
Elpusztult halak és állatok tetemei hevernek a Marcal folyó partján, a víz pedig még mindig vörös színű. Ebből vesznek mintát több helyen a vízügyi szakemberek, a pH értéket mérik.
12,1-en áll.
Ez ugyanannyi, mint a tömény hipóé. A kolontári tározóban az iszapos víz körülbelül 13-as pH értékű lehetett. A vörös iszap a 8-as utat átvágva a Marcalba ömlött. A folyó középső és alsó szakaszán fenékküszöböket építenek, hogy lassítsák a szennyezőanyag folyását és hígítsák a lúgot. De hogy mennyire szennyezett víz ömlik majd a Rábába, onnan pedig a Dunába, azt egyelőre nem tudni. A katasztrófa védők a gipszet és a sósavat is folyamatosan öntik a vízbe, így akarják megkötni a szennyeződést és közömbösíteni a lúgot. Eddig azonban ezektől nem csökkent jelentősen a folyó pH értéke.
Amennyiben a víz kilép esetleg az ártérre, mert az ártérről van szó, abban az esetben, és ez kárt okozott bármibe, mezőgazdaságba, földterületbe, akkor az állam ezt teljes mértékben helyreállítja, és teljes kártalanítást fizet az érintett sérelmet elszenvedetteknek.
Ez a szarvas már elpusztult, mert ivott a folyóból. A vadásztársaságok több száz elhullott állatra számítanak.
Felmérhetetlen károk lesznek, keletkeznek a jövőbe is. Nem csak most ebben a pillanatban, hanem az elkövetkező években is.
Be kellett hajtani az állatokat, mert most volt a hatósági állatorvos kint, hogy tilos legeltetni kint az állatokat, megtiltották.
A folyó mellett élőket az állatorvos arra kérte, tereljék karámokba a jószágaikat. A halőrök, mezőrök folyamatosan járőröznek a Marcal folyó mentén, nehogy valaki itt itassa vagy etesse az állatokat. A lakosságot pedig továbbra is arra figyelmeztetik, nehogy érintkezzenek a vízzel. Ha ezt a szabályt betartják, nincsenek veszélyben. A híradót Pelikán Andrea tudósította Szergényből.
Az iszap által elöntött településeken most elsősorban pénzre van szüksége a segélyszolgálatok szerint. A Veszprém megyei katasztrófát ugyanis nem lehet összehasonlítani mondjuk egy árvízhelyzettel. A szokásos tartós élelmiszer és ruhanemű küldemények most kevésbé segítenek. A 1752-es és a 1749-es segélyvonalakon minden hívás 200-250 forint adományt jelent. Aki ennél többet szeretne adni, az a segélyszervezeteket keresse közvetlenül.
A kocsin is van, ha esetleg akarod már. Vegyvédelmi dolgok.
Vödröket és felmosó rongyokat pakolnak az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai Budapesten. A szállítmányt holnap viszik Devecserre és Kolontárra. A polgármester azt mondja, a tisztítószerek mellett önkéntes segítőkre lenne szükség.
Rengeteg adomány érkezik, vagy ajánlanak fel ruhaneműkben és élelmiszerekben. Most már ott vagyunk a probléma, hogy kicsit oda raktározni nem akarunk, szóval az problémát okoz, hogy inkább most még kézi munkaerő az, ami igazából még el kell, nem?
Aki kért, az ma is kapott védőfelszerelést, vagyis gumikesztyűt és csizmát, de sokan nem is állnak neki a takarításnak, mert inkább elköltöznének.
A pénzadományokra van szükség.
Az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke szerint most a pénzadománya a legnagyobb segítség.
Pénzzel fogunk tudni segíteni, hogy megvásároljuk azokat a cikkeket, hogy újra berendezzük a konyháját, hogy újra berendezzük a gyerek életét, hogy megvegyük a tanszereket.
Folyamatosan érkeznek a cégek adományai is. Az egyik osztrák cég téglákat ajánlott fel, a Magyar Olajtársaság üzemanyagot adott a mentéshez.
Az év első felében ugye az árvíz sújtott a területeken levőket segítettük meg, és most ezért úgy gondoltuk, hogy a leggyorsabb segítséget így tudjuk adni.
Kaposvár polgármestere 1 millió forinttal segíti a károsultakat, és erre bíztat mindenkit.
Ilyenkor bizony jól jön a segítség. Kaposvár eddig is, és ezt követően is addig, amíg lehetőségei lesznek. Nem vagyunk könnyebb helyzetben, mint a többi önkormányzat, de nyújtja segítő kezét.
Naponta több ezer tonna gipszet visznek ingyen a katasztrófa sújtotta területre a visontai erőműből. Két segélyvonalon is lehet adakozni az iszap katasztrófa áldozatainak. A Magyar Vöröskereszt 1749-es száma minden mobilhálózatból hívható. SMS-ben az iszap szót kell elküldeni, ezzel 200 forint jut a károsultaknak. Az 1752-es nemzeti segélyvonal a T-csoport és az Invitel hálózatból hívható. Aki ezt tárcsázza, 250 forintot ad a katasztrófa áldozatainak. Aki ennél is több pénzt adna, az a Vöröskereszt központi telefonszámát hívhatja, az Ökumenikus Segélyszervezet pedig egy számlaszámon vagy az interneten fogadja az adományokat.
Most ismét Devecserg, Mózer Zoltán. Zoli, a helyieknek gyors segélyt is ígértek, ez megérkezett már?
Itt Devecserben azt mondták, hogy holnap kezdik el szétosztani ezt a fejenként 100 ezer forintos gyors segélyt.
Azt, hogy mikor és kiknek jár ez a segély, differenciálnak valamennyire?
Akiknek a házát érte, elöntötte az iszap, azok igényelhetik ezt. Hát sajnos ez elég jól körülhatárolható és meghatározható terület, hogy kik igényelhetik és kik szorultak rá.
Világos, ugye nem lehet elégszer elmondani, hallottuk az előbb is a segélyszervezetektől, hogy pénzre van nagy szükség a helyszínen. Te az ottaniakkal beszélgetve mit tapasztaltál a napi túlélésben? Mi jelenti a legnagyobb kihívás nekik?
Hát legfőképpen az, hogy az egész házuk, udvarok, százszor elmondtuk, már teljesen el van öntve ezzel a vörös iszappal, és hiába állnának neki takarítani, nekiállnak, de nagyon-nagyon nehezen haladnak vele. Legfőképpen azt mondják, hogy olyan gépekre, eszközökre, szivattyúkra, olyan munkaerőre lenne szükség, ami segít az embereknek abban, hogy az udvarból, a lakásból ki tudják mosni a vörös iszapot.
Mózer Zoltán, Devecserről köszönjük szépen. Már a Nemzeti Nyomozóiroda vizsgálja a katasztrófát okozó cég felelősségét. A belügyminiszter azt mondta, hogy mivel nem természeti katasztrófa történt, emberi felelősséget kell keresni az ügyben. A levegő munkacsoport már 2003-ban feljelentést tett a vörösiszaptárolókat üzemeltető cég felelőtlennek tartott privatizációja miatt. A MAL ZRT továbbra sem tartja magát felelősnek, azt felajánlotta, hogy állja az áldozatok temetési költségeit.
A szennyezést okozó MAL ZRT elnöke szerint a tárolóból kiömlött vörös iszap nem ártalmas az egészségre. Erre reagálva mondta tegnap azt a belügyminiszter, hogy ha 120 ember szenvedett égési sérüléseket az iszapömlés közben, akkor az alig ha lehet veszélytelen anyag.
Ürödjön meg benne, és akkor megtudja, hogy veszélyes-e.
Pintér Sándor a mai kormányülés után azt mondta, hogy mivel nem természeti katasztrófa történt, emberi felelősséget kell keresni az ügyben.
A rendőr főkapitány úr a Nemzeti Nyomozó Irodát jelölte ki büntető eljárás keretében, hogy vizsgálja ki ezeket az eseményeket. Vizsgálja ki, hogy miért történt gátszakadás, milyen emberi mulasztás okozta ezt.
Az ajkai vörösiszap tárolót üzemeltető cég a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó Motim RT-vel is üzleti kapcsolatban állt. A Magyar Alumínium Kft. A volt miniszterelnök cégével a Horn kormány idején pályáztatás nélkül szerzett tulajdonrészt a Bakonyi Bauxit bányában. Gyurcsány Ferenc Kft.-je később alapanyagellátási szerződést kötött a részben offshore tulajdonú, vagyis tisztázatlan tulajdonosi hátterű MAL RT-vel. A levegő munkacsoport már 2003-ban feljelentést tett az egykori ajkai tímföldgyár privatizációja és az ellenőrzések hiánya miatt.
Nem csak a vörösiszapot tárolta, hanem egyéb dolgot is le akartak rakni oda, úgyhogy nagy közfeláborodás volt.
Nyomozás akkor nem indult, a környezetvédők szerint kormányzati nyomásra. A vegyipari dolgozók szakszervezete szerint a mostani iszapömlés miatti ellenséges hangulat veszélybe sodorhatja az ágazatban dolgozók megélhetését, és kérik, hogy a tímföldgyárban mielőbb újra megindulhasson a termelés.
Elszabadultak az indulatok azokon a lakossági fórumokon, amelyeket elvileg a helyiek megnyugtatására tartottak Kolontáron és Devecserben. A szennyezett területen élők ugyanis képtelenségnek tartják, hogy a vörösiszapot nyom nélkül el lehessen takarítani, és féltik az egészségüket. A kolontáriak pertársaságot alapítanak és perelnek. A tímföldgyár vezetői nem mentek el a gyűlésekre.
Néhány szóban szeretnénk ismertetni a kialakult helyzetet, illetve hogyan továbbod.
A keddesti lakossági fórumon a kolontári polgármester és a Veszprém megyei védelmi bizottság elnöke tájékoztatta az embereket a művelődési házban. A rendezvényre se tegnap, se ma nem mentek el a Tímföldgyár vezetői.
Nagyon kérik önöket, hogy lehetőleg a kiskerti növényekből, amiket termelnek, ne fogyasszanak.
A helyiek nehezen hitték el, hogy a szennyezés nem sukároz.
Egyet higgyenek el. Önök sem kémikusok, nem biológusok, én sem vagyok az.
Az igazi felháborodás akkor kezdődött, amikor a Védelmi Bizottság elnöke azzal biztatta a lakókat, hogy hamarosan visszaköltözhetnek az otthonaikba.
Azt mondja neki valaki, hogyan gondolják azt, hogy 5-6 nap alatt beköltöznek oda emberek? Maga bevinni az 5 éves vagy a 6 éves gyerekét oda?
A kolontáriak szerint a vörösiszap évtizedekre tönkretette a környéket, és a szennyezést hónapok alatt sem lehet eltakarítani.
De akkor könyörgöm, miért arról beszélünk, hogy decemberben beköltözhetővé tesszük? Hova? Miben? Miben? Az iszabba? Miben fogunk beköltözni?
A helyiek úgy érzik, Kolontár egy halott falu, ezért az emberek többsége soha nem akar visszaköltözni oda. Kolontáron ma este úgy döntöttek, pertársaságot alapítanak, és együtt perelik be a településüket tönkretevő céget.
Együtt éreznek és aggódnak a Magyarországon történtek miatt az Európai Unió vezetői is. Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke, az ország történetének egyik legnagyobb katasztrófájáról beszélt a brüsszeli ülésteremben. Anyagi segítségre azonban nem számíthat a magyar állam, ugyanis az Unió néhány éve csak a természeti csapások elhárítására hozott létre szolidaritási alapot. Az ipari balesetek által okozott károkat a tagállamoknak kell kifizetniük, a bizonyítottan vétkes cégeknek pedig megtéríteniük. Weboldalunkon a híradó.hu-n további információkat olvashatnak az iszappal elöntött településekről, és ide várjuk olvasóink felvételeit is. Október 6-a van Nemzeti Gyásznap az aradi vértanúk emlékére. Budapesten több helyszínen és Aradon is megemlékezéseket tartottak. 1849. október 6-án kivégezték a szabadságharc 12 honvédtábornokát és egy ezredesét Aradon, valamint az első független magyar kormány miniszterelnökét Pesten.
Aradon az egykori vesztőhelyen emlékeztek a 13 vértanúra, ott, ahol kivégezték őket. A 13 honvédtiszt ma is itt nyugszik. Délután pedig a román-magyar megbékélés jegyében felállított emlékműnél koszorúztak. A honvédelmi miniszter azt mondta, a magyar és a román nép sorsa közös.
Az aradiak példája azóta is itt van velünk. Velünk vannak kivégzett tábornokaink, ha a szabadságért kell harcolni, ha ki kell állni a jó ügyért, egy szóval, ha veszélybe van mindaz, amit 48 létrehozott.
Budapesten a Kossuth téren a kormányfő, a köztársasági elnök és a házelnök jelenlétében felvonták az állami lobogót, majd félárbócra eresztették. A közjogi méltóságok mellett ott voltak a diplomáciai testületek képviselői is. A kormány tagjai a Batthyány őrök mécsesnél egy-egy szál virágot helyeztek el a 161 évvel ezelőtt kivégzett magyar honvédtisztek emlékére. A Nemzeti Sírkertben a Batthyányi mauzóleumnál folytatódott az ünnepség, ahol Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes azt mondta, a kivégzettek a nemzeti függetlenségért harcoltak.
Arad után 161 évvel már nem csak szabad, hanem egységes is a nemzet. Magyarország maga mögött hagyta a nemzeti érdekek elárulásának és feladásának éveit.
Országszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról. Pécsett civil szervezetek és cégek adományaiból állították fel a kivégzett tábornokok mellszobrát.
A jövő héten tárgyal a kormány a 2011-re tervezett adórendszerről. Az biztos, hogy a személyi jövedelemadó egy kulcsos lesz, a mostani 17 és 32% helyett 16%-os. De kiszivárogtak más részletek is, például az, hogy az egygyerekesek is kapnak adókedvezményt, és emelkedhet a minimálbér.
28.080 forint személyi
jövedelem. Ennyi személyi jövedelemadót fizet most, aki 200.000 forintot keres havonta.
25.540.
És ennyit fog adózni jövőre, amikor bevezetik a 16%-os adókulcsot. A Híradónak nyilatkozó szakember szerint az egykulcsos adóval a többség jól járhat.
Ez egy szokásos fizetésnél néhány ezer forintos többletjövedelmet hagy majd minden családnál.
Havonta, évente már több 10.000 forint lehet a megtakarítás. Az eddig kiszivárgott adóváltoztatási tervek szerint jövőre már az egygyermekes családok is élhetnek a családi adókedvezménnyel. Két gyerekig 8-10 ezer forint lehet a kedvezmény mértéke, ami a három vagy több gyermekes családoknál elérheti a 15-20 ezer forintot is gyermekenként.
Összességében ez azt jelentheti, hogy három, illetve több gyerekes családoknál jóformán nem lesz adófizetési kötelezettség, csak járulékfizetési kötelezettség.
Az adócsomagnak jelenleg...
A kormány szóvívő nem erősítette meg, de nem is cáfolta a kiszivárgott változtatásokat.
Október 13-án, vagyis jövő héten kerül a kormány elé az adócsomag, és ezt követően kerül majd az országgyűlés elé. Ennek a részleteit tehát akkor fogjuk majd megtudni.
Az adókulcs csökkentésével egyszerre emelkedhet majd a minimálbér összege, és szűkülhet az adójóváírás lehetősége is. De a változások így is több százmilliárd forintos bevétel kiesést jelenthetnek az államnak.
Mivel a kormány elkötelezte magát, hogy folyamatosan csökkenti a költségvetés hiányát, vagyis jövőre a GDP 3%-a alá szorítja le a deficit mértékét, ezért a kieső bevételeket mindenképpen pótolni kell. Ezt megteheti például az alkohol, a cigaretta jövedéki adójának emelésével, a bankadó fenntartásával és az úgynevezett Robin Hood adó meghosszabbításával és kiterjesztésével. A Híradót Szilágyi Béla tudósította.
A novemberi nyugdíjjal együtt egy összegben kapják meg a nyugdíjasok az idei nyugdíjkiegészítést. A kormány szóvivő közlése szerint ez átlagosan havi 500 forint, így a 12 hónapjára járó összeg az átlag nyugdíj esetében 6000 forint lesz. Az intézkedés 2 millió 730 ezer embert érint. Mosolyogva vette át a Városházát elődjétől Budapest új polgármestere. Tarlós István dicsérte Demszky Gábor politikai teljesítményét, de a város pénzügyi helyzetéről már nincs olyan jó véleménnyel. Azt mondta, az elkezdett beruházások közül azokat mindenképpen befejezik, amelyekre van pénz.
Fél órát beszélgetett egymással négy szem közt Tarlós István és Demszky Gábor. Utána mosolyogva együtt jöttek végig az önkormányzat folyosóján.
Átadja, én pedig átveszem a hivatal és az önkormányzat irányítását.
Miközben a díszteremben átvettek, a főpolgármesteri szobákat felújítják, mielőtt Tarlós István elfoglalná őket.
Nem a motorba fog beköltözni, amiben Demszky Gábor volt.
Demszky Gábor 20 éven keresztül ebben a teremben tartotta a nagyobb sajtótájékoztatókat, most szekrények és használaton kívüli nyomtatók vannak itt összehordva. Ennél azonban találtunk egy sokkal szimbolikusabb jelentőségű tárgyat, és a 4-es metrónak az egykori tervezett tábláját, ezt már nem Demszky Gábor adja majd át. A metró eredetileg 2003-ra készült volna el, ma 2010-ben 60%-ban van kész. Demszky Gábor a Híradónak azt mondta, több dolgot vitt véghez a fővárosban, mint 1990-ben remélte, de egy dolgot megtanult.
Az alapvető tanulság számomra az, hogy az ember egy nagyvárosban, ha megold egy problémát, ezzel azonnal kreál egy másikat.
Tarlós István elismerte elődje politikai teljesítményét, de a főváros pénzügyi helyzetét bizonytalannak tartja.
Azzal az ígérettel tudom átvenni a Városházát is, a főváros önkormányzatát, hogy természetesen a megkezdett beruházásokat mi sem akarjuk torzóként hagyni.
A megválasztott főpolgármester azt mondta, azokat a beruházásokat fejezik be, amelyekre van is pénz.
Október végéig tudja finanszírozni működését az ITD Hungary. A Magyar Vállalkozások Külföldi Befektetéseit támogató ügynökség vezetője a Híradónak azt mondta, hogy utoljára májusban kapták meg az államtól a nekik járó összeget, és a Nemzetgazdasági Minisztérium az elmúlt 5 hónapban egyetlen forintot sem utalt nekik.
Hónapok óta hitelből él a Magyar Befektetési és Fejlesztési Ügynökség, amely ha október végéig nem kapja meg a költségvetési támogatást, teljesen ellehetetlenülhet, ezt állítják a cég vezetői. Az ITD Hungary szervez például a kecskeméti Mercedes gyár leendő beszállítóinak konferenciát október végére. A cég már a számláit sem tudta kifizetni, ezért vett fel tulajdonosától, a fejlesztési banktól 100 millió forint hitelt. Az ügynökség vezetője szerint csak a tulajdonosváltás miatt késik az utalással a Nemzetgazdasági Minisztérium.
Informálva vannak folyamatosan arról, hogy mi a helyzet az ITD-ről, mind szakmai, mind finanszírozási oldalra.
És mit mondanak?
Hát erre mondom azt, hogy hivatalosan mi arról az NGM-ből értesítést nem kaptunk, hogy miért nem történt meg a folyósítás.
A befektetési cég finanszírozásával kapcsolatos kérdéseinkre a Nemzetgazdasági Minisztérium adásunkig nem reagált.
Őrizetbe vették Gerib Ágnes szülész nőgyógyászt, miután tegnap előállították egy rosszul végződött budapesti otthonszülésről. A budai születésházban mentőt kellett hívni egy frissen szült nőhöz és gyermekéhez. Gerib Ágnest korábban eltiltották foglalkozásától. Ügyvédje szerint viszont a kismama nem szülni ment oda, hanem csak tanácsadásra, a szülés pedig váratlanul indult meg.
22 éve küzdünk azért, hogy
a szabad szülés mellett tüntettek családok és bábák. Szerintük törvényben kéne szabályozni az otthonszülés körülményeit, és az anyának joga kell, hogy legyen az otthonában világra hozni gyermekét.
A választási jogról van szó, a nők önrendelkezési jogáról, hogy szabadon megválasztassuk azt, hogy kórházban vagy otthon szeretnénk szülni. Ennyire egyszerű az egész.
Kedden ebből a budai születésházból vittek el egy anyát és újszülöttjét. A kismamánál egy felkészítő foglalkozás alatt váratlanul indult be a szülés. A helyszínen volt az otthonszülés népszerűsítő Gerib Ágnes is, akit korábban már eltiltottak a praktizálástól.
A rendőrök előállították G.A. 58 éves nőt, akit foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként, majd ezt követően őrizetbe vették.
Gerib Ágnest korábban foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetéssel vádolta meg az ügyészség, miután egyik szülésénél meghalt egy gyerek, egy másik esetben pedig maradandó károsodás szenvedett az újszülött. A mostani esetről a szülésznő védőügyvédje azt mondja, a kismama nem szülni ment a születésházba, hiszen korábban ott megmondták neki, hogy muszáj lesz kórházba mennie. Azonban hirtelen mégis megindult, és Gerib Ágnes segített neki.
Önmagában az, hogy a szakorvosi tevékenységet nem gyakorolhatja, mint hogy nem is gyakorolja, hiszen erre nincsen ANT-szt engedélye sem, ez még nem jelenti azt, hogy ő ne beszélhetne, mondjuk adott esetben egy várandóssal.
A bíróságnak 72 órán belül kell döntenie arról, hogy elrendelje Gerib Ágnes előzetes letartóztatását. Magyarországon évente átlag 200-an választják az otthonszülést. Az orvosok többsége szerint ez veszélyes, ezért nem is támogatják a szabályok lazítását.
Most pedig nézzük, hogy mi lesz még ma este. 9-kor kezdődik az este Szőlősi Györgyivel. Szervusz Györgyi, ugye a híradó nagy részét még mindig az iszapömlést töltötte ki. Nálatok folytatás.
Így van, jó estét kívánok! Kapcsoljuk Devecsert, ahol nemrég ért véget a lakossági fórum, és Lasztovica Jenőt, a Védelmi Bizottság elnökét kérdezzük majd arról, hogy vissza tudnak-e valaha is költözni az emberek a vörösiszappal elöntött településekre. Aztán vendégünk lesz Nagy Anna kormány szóvivő, akivel a kárpótlási és újrakezdési tervekről beszélgetünk. 9 óra után 10 perccel kezdünk.
Köszönjük szépen, most pedig nézzük a híradó legfontosabb híreit még egyszer röviden. Próbálnak megszabadulni a vörösiszaptól Devecseren és Kolontáron, mossák a házakat, de sokan már lemondtak otthonukról. Elpusztult állatok a vörösre festett folyó partján, gipszel savval próbálják megakadályozni, hogy a marcal a rába felé vigye. És havonta több ezer forintos megtakarítást hozhat az új adócsomag, az egykulcsos adó biztos, az egygyerekesek is kapnak kedvezményt. Sporthírekkel jön Szántó Dávid, utána időjárás, híradó pedig éjfél után 20 percen lesz majd Hegedűs Judittal. Köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátás!
Olvasson a sorok között, és most játszva magas hozamot érhet el. Questor modern megtakarítási formák egész évre akár 9,25%-os hozammal. EHM 9,25%. Questor pénzügyek. Több mint egy bank.
A divat császárai megállapították, hogy a
hetes!
Igen, a hetes sokkal elegánsabb, mint a hármas. Ezért kapható az új Sportage a Kiánál megszokott 7 év garanciával. Már 4.999.000 forinttól.
Gyomor égés. Éme égés. Savas maró érzés. Elég a gyógyszerkapkodásból. Az Acida napi egyszer egy tablettával hosszú távon képes megszüntetni a gyomorsav okozta bántalmakat. Acida, a savtúltengés egyszer egye. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Öröm rá gondolni. Vágyakozással tölt el. Egy életen át csábít. Egy kis darabka otthon. Ínycsiklandúan finom és krémes. Az eredeti puding a Dr. Oetkertől. Mostantól új, egyedülállóan finom, étcsokoládés ízben is.
Fáj a feje. Lázas.
A Kalmopirin a gyöngypatikákban októberben csak 585 forint. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.